Köszöntöm az adó info hallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnerem Karcub János, az RSM adóüzletágának vezető menedzsere. Témánk a transferár szolgáltatás, és ezzel összefüggésben az, hogy mit lát valójában a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Mi az a transferár, és mi változott a NAV hozzáállásában?
Az elmúlt évek óta a transferár már nem egy szűk szakmai kérdés, hanem az egyik legnagyobb kockázat gyakorlatilag a vállalatoknál. Tehát főleg mióta NAV nem csak dokumentumokat vagy dokumentációkat kér be, hanem konkrét adatokat lát az adatszolgáltatáson keresztül. Tehát vissza az elejére, hogy a transferárnak nevezzük azt, amikor a kapcsolatvállalkozások egymással ügyletet bonyolítanak, és azt árazzák. Tehát ez lehet gyakorlatilag egy szolgáltatás, egy termék, egy licenszügylet, egy kölcsön, gyakorlatilag bármi. Tehát a klasszikus fókusz az volt, hogy az ár megfelel a piacinak, és van-e róla dokumentáció. Tehát gyakorlatilag, mivel itt a kapcsolatvállalatok közötti árat nem biztos, hogy a piac árazza be, ezért ez egy nagyon fontos adózási kérdés volt a múltban. Erre volt egy rendszeresített dokumentáció, amit bizonyos értékhatár fölött el kellett készíteni a kapcsolatvállalkozásoknak. Ezt gyakorlatilag a társasági adóbevallás benyújtásáig kellett véglegesíteni, nem kellett sehova feltölteni, hanem csak meg kellett őrizni, és adott esetben, amikor az adóhatóság egy adóellenőrzést kezdett, amiben a transferárakat vizsgálták, akkor át kellett adni a revizoroknak. Ők ezt átnézték, és ebből tettek fel további kérdéseket. Tehát ez gyakorlatilag megváltozott azzal, hogy bekerült itt 2022-től egy adatszolgáltatás is a társasági adóbevallásba, aminél adatot kell adnunk az adóhatóságnak, hogy milyen kapcsolatügyleteink voltak, amik jelentős értékűek, ezeknek mi volt a tartalma, mi volt az összege, mi volt az iránya, illetve mi volt az árelemzéshez használt módszer, és hogy piaci volt-e az alkalmazott ár, vagy sem.
Lépjünk még egyel vissza, melyek azok a cégek, vállalatok, amelyek alkalmazzák a transferárazást.
Ez gyakorlatilag értékhatártól függetlenül minden olyan vállalatnak kihívás, illetve kockázat, illetve feladat, aki rendelkezik kapcsolatvállalattal, és a kapcsolatvállalatával valamilyen ügyletet bonyolít. Tehát a kapcsolatvállalat azt jelenti, hogy van egy többségi befolyás akár a két vállalat között, egyik irányából a másik felé, vagy pedig van egy ilyen harmadik személy, aki többségi befolyással rendelkezik mind a két vállalatnál, vagy pedig maga az ügyvezetés vagy a menedzsment azonos két vállalat esetében. Ilyenkor nem kell, hogy a tulajdonosi szavazati jogoknál többségi befolyás legyen. Tehát ezek a vállalatok, akiknél abból indul ki a jogalkotó, illetve abból indul ki a nemzetközi transferár szabályozás is, hogy a közöttük lévő ügyleteknél az árat nem biztos, hogy a piac befolyásolja. Tehát nem biztos, hogy piaci feltételek mellett szerződnek. Ez lehet hiba, lehet szándékos vagy véletlen árazási hiba, de a nap végén adott esetben egy országnak a költségvetése károsodhat azzal, hogyha valahol túl magas bevétel van, vagy pedig túl magas költség jelenik meg. Tehát itt gyakorlatilag az adóalap, társasági adóalap így nő vagy csökken, és lesz valaki, aki ennek a kedvezményezettje, és lesz valaki, akinek a károsultja is. Azért, hogy ne tudjanak játszani így a multinacionális vállalatok, ezért jött be gyakorlatilag ez a transferár szabályozás az adózásba is, hogy két vállalat gyakorlatilag bármiben, egy zöldalmában is megállapodhat, nem muszáj akár forintban vagy euróban megállapodni egy adott ügyletnél, vagy adott szolgáltatás ellenértékeként, de azt szeretnék látni ilyenkor az országok, illetve azt szeretnék látni a költségvetés, hogy magát az adót azt úgy fizeti meg egy vállalkozás, mint hogy a piaci áron szerződtek volna egymással.
Egyébként vannak olyan tipikus tevékenységek, vagy a transferározáshoz kapcsolódóan tipikusan olyan céges profilok, tevékenységprofilok, ágazatok, ahol ezt alkalmazzák?
Tehát ez gyakorlatilag ágazattól, illetve iparáktól abszolút független, tehát ez lehet egy szolgáltató cég, akinél felmerül a transferár kérdés, de ugyanúgy lehet egy gyártóvállalat, egy mezőgazdasági vállalat, vagy nagyon gyakran előfordul Magyarországon, hogy autóipari beszállító, vagy autóipari gyártó az a vállalat, de ugyanígy bejöhet egy marketing ügynökségnél, vagy akár csak egy IT szolgáltatásokat nyújtó vállalatnál is. Tehát ez gyakorlatilag nem iparági függő, hanem ez tényleg úgy, és még csak nem is attól függ, hogy egy adott cégcsoport esetleg nemzetközi, tehát a transferál szabályokat akkor is alkalmazni kell, hogyha csak és kizárólag magyar vállalatok szerepelnek a cégcsoportban, és csak magyar vállalatok között vannak tranzakciók.
Nézzük akkor részletesen azt, hogy mi változott a Nemzeti Adó és Vámhivatal hozzáállásában. Szigorítás történt, vagy esetleg engedékenyebb a NAV, hogyha a transferárazással kapcsolatos szabályok betartatását ellenőrzi?
Transfer tekintetében egy folyamatos szigorítást láthatunk. Itt a 2022-ben bejött ez a transfer adatszolgáltatás. Ez gyakorlatilag azt a célt szolgálja, hogy a NAV-nak már azelőtt legyenek adatai a kapcsolt ügyletekről, mielőtt még bármilyen adóellenőrzést is kezdeményezne. Tehát egy klasszikus fókusz korábban az volt, hogy itt az ár az megfelel a piacinak, illetve hogy készült-e transferár dokumentáció. Ha nem készült, akkor egy jelentős munasztási bírságot szabhatott ki az adóhatóság, illetve hogyha nem felelt meg az ár a piacinak, a szokásos piaci ár elvének, akkor pedig egy adóalap korrekció és adóbírság, amivel szembe kellett nézni a vállalatoknak. De ezt nem kellett minden évben, nem volt jellemző, hogy minden évben vizsgálta volna ezt az adóhatóság, előfordult, hogy mondjuk kimaradtak évek, vagy akár egy évtized is. És ezen változtat gyakorlatilag most a transferál adatszolgáltatás, mivel hogy itt valós időben jut hozzá a bevallás benyújtásával egy időben jut hozzá az adóhatóság ahhoz az információhoz, hogy kivel milyen ügylete volt a vállalatnak, és itt milyen hibák fordulhattak elő, és hol lehet esetleg keresni valója egy adóellenőrzéssel.
A NAP az úgynevezett ATP lapokat vizsgálja, de mik ezek az ATP lapok pontosan?
Ez gyakorlatilag a társasági adóbevallásnak a mellékletei, ezek teljesen különálló mellékletek, egy információ szolgáltatás keretében kell gyakorlatilag ezen lejelenteni egyrészt a transferált dokumentációban, másrészt az egyéb jelentős, az abból kimaradó egyéb jelentős kapcsolt ügyleteknek az adatait. Tehát ez gyakorlatilag maga az adat szolgáltatás a társasági adóbevallásban.
Hogyan használja ezeket az ATP lapokat, a NAV hogyan végzi el rajtuk az ellenőrzéseket?
Tehát, mint korábban említettem, itt az ügyletszintű adatszolgáltatás történik, tehát minden kapcsolt ügylet külön forgalmi adatokkal, módszerrel, irányjal, értékkel jelenik meg az adóbevallásban, és ez egy struktúrált adatbázis a NAV kezében. Tehát sokkal szélesebb ellátásuk van egy cégcsoport belső ügyleteire, mint magának a vállalatnak sok esetben. Tehát gyakorlatilag gyakorlatilag sokszor még úgy képzelik el a vállalkozások, hogy egy random ellenőrzés történik, amikor az adóhatóság megjelenik náluk. Tehát ez gyakorlatilag nem így van, hanem egy algoritmusos kockázatelemzés zajlik, aminél a NAV az azt nézi, hogy voltak esetleg kiugró álszintek, vagy veszteséges cégek voltak-e jelentős kapcsolatforgalom mellett, vagy gyakori évvégi transferál korrekció történt-e az ügyleteknél. Adott esetben mondjuk tartósan veszteséges vállalatról beszélünk-e, miközben mondjuk pozitív markup-pal számlázza ki a szolgáltatását a kapcsolt felek felé. Tehát itt az adatszolgáltatás miatt már sokkal korábban látják, ha valami kockázat lehet. Tehát már nem a dokumentáció benyújtásánál derül ki, hogy baj van, hanem az adatszolgáltatásból kiszúrják ezeket a mintákat. Tehát ezek az algoritmusok egyébként nem nyilvános algoritmusok, tehát nem tudjuk, hogy pontosan mi alapján végzi a NAV a kockázat elemzését, de azt látjuk, hogy az előbbi esetekben azért nagyon-nagyon nagy esélye van annak, hogy megjelenik egy transferár legalább jogkövetési vizsgálatra az adóhatóság, ami adott esetben adóellenőrzésbe fordul át, hogyha talál valamilyen hibát a transferárazásban.
Vannak egyébként rejtett transferár kockázatok?
Igen, tehát az előbbi kockázatokon kívül, tehát nagyon sok esetben a vállalatok azok mondjuk nem úgy tekintenek egy adott ügyletre, mint mondjuk független felek tennék. Tehát lehet olyan, hogy mondjuk a más független partnerrel szemben mondjuk egy 30-60 napos fizetési határidőt szabnak meg, viszont itt a kapcsolat ügyletnél megengedődnek a kapcsolatvállalkozással szemben, mivel nincs olyan piaci szigor vagy kontroll, és van egy mondjuk egy 120 vagy 150 napos fizetési határidő is. De most a NAV azt nem úgy tekinti már, hogy egy adott ügyletet mondjuk akár egy licenszdíjat, vagy bármilyen kapcsolt tranzakciót, adott esetben csak késedelmesebben késő fizetik meg a partnerek, hanem ezt mondjuk egy rejtett finanszírozásként is értékelheti. Tehát, hogyha van egy független felek adott esetben már nem nyújtanának ilyen hosszú fizetési határidőt, akkor azt arra már tekinthet úgy, hogy ez egy rejtett finanszírozás, ahol kamatot kellett volna felszámítani. De lehet ugyanilyen kockázat az is, hogyha mondjuk vannak tartósan lejárt követelések kapcsolatvállalkozások felé, tehát akár éven túlmutatóan, tehát ez független felek valószínűleg nem állapodnának meg úgy a partnereikkel, hogy egy ilyen hosszúra nyúlt lejárt fizetési határidő esetén nem érvényesítenek valamilyen késedelmi kamatot. De most a NAV is ezt gyakorlatilag finanszírozásként értékelni. Tehát itt sok olyan kockázat előfordulhat, amire mi nem úgy tekintünk, mint egy különálló ügylet, de a NAV revizorai azok gyakorlatilag azt a következtetést vonják majd le, hogy itt történt kapcsolatügylet, a kapcsolatügyletnél pedig piaci árat kellett volna alkalmazni, és hogyha eléri a 100 millió forintos értékhatárt, akkor pedig egy transferált dokumentációt is kellett volna készíteni az ügyletre.
Említett már pár hibát vagy hiba lehetőséget, amelybe belefuthatnak a cégek, de még melyek azok a tipikus helyzetek, ahol hibázhatnak a vállalkozások?
A tipikus hiba lehet egyébként, hogy az adatszolgáltatást azt mondjuk egy könyvelési feladatnak tekintik a vállalatok, és csak kitöltik az adatokat, majd pedig hátradőlnek az adóbevallás benyújtását követően, hogy nincs további teendőjük. Tehát itt nagyon-nagyon fontos, hogy a NAV ezeket nem önállóan nézi, ezeket az adatokat, hanem együtt nézi az online számlaadatokkal, a bevallásokkal, sőt a kapcsolt vállalatnak az adatszolgáltatásával. Tehát közösen elemzi, és közösen vizsgálja. Tehát akkor, hogyha mondjuk az adatszolgáltatás és a transferált dokumentáció között mondjuk ellentmondások vannak, akkor az nagyon gyorsan kiderül, és nagyon valószínű, hogy valamilyen bírságba fogunk majd belefutni. De ugyanígy tipikus hiba lehet, hogyha mondjuk nem az adatszolgáltatás oldaláról nézzük, hanem a transferált dokumentációnál, hogy a transferált dokumentációnak a formai és a tartalmi követelményét az NGM rendelet írja elő, és a transfer rendelet pontosan felsorolja, miknek kell benne szerepelnie magában a nyilvántartásban. És a magyar szabályozás azért szinte egy-egyben leköveti az OECD irányelvek ajánlásait, de vannak olyan különbségek, olyan lokális eltérések, ami miatt egy magyar transfer dokumentáció az sosem lesz azonos, mint mondjuk egy német, vagy szlovák, vagy cseh, vagy akár amerikai transfer dokumentáció. A lényegi elemei nagyon hasonlóak lesznek, de lesznek bennük eltérések. És hogyha már például lehagyunk róla egy dátumot, amely a készítés időpontját jelöli, már abban a pillanatban mulasztási bírságot szabhat ki az adóhatóság. És úgy látjuk, hogy még a korábbi években azért jellemzően nem foglalkozott ezekkel a kisebb eltérésekkel az adóhatóság, az utóbbi egy évben azért ez sokkal, de sokkal szigorúbban veszik. Kapcsolódott ehhez egy mulasztási bírság növekedés is, tehát a hiányzó ügylet transferált dokumentációja utána egy 2 millió forintos mulasztási bírság volt korábban, de ezt nem olyan régen felemelték 5 millió forintra. Tehát ez egy maximális bírság, nyilván súlyozza, értékeli az adóhatóság, hogy milyen mértékű maga a mulasztás, de azért ezt is jelzi, hogy itt a tartalmi adóbírság mellett egy mulasztási bírsággal is valószínűleg számolni kell a vállalatoknak, hogyha nem pontosan követik a magyar transferelszabályozási eljárásokat.
Ez az 5 millió forintos ön által említett mulasztási bírság, ez hibánként jár, vagy hibánként szabják ki ezt a cégekre?
Ezt ügyetenként szabhatja ki az adóhatóság. Tehát, hogyha például van egy gyártási tevékenység, illetve van egy licenszügylet, vagy illetve van egy marketing szolgáltatás is, akkor az 3x5 millió forint a maximális 3x5 millió forint a maximális bírság. Tehát valószínűleg nem lesz ennyi a tényleges kiszabott bírság, de azért ez egy 15 millió forintos maximumot jelent, aminél valószínűleg, hogyha súlyosabb mulasztások történnek, vagy több mulasztás történik, akkor nem fog vékonyan fogni az adóhatóságnak a ceruzája, akkor, amikor megállapítják a bírságnak a mértékét.
Milyen gyorsan derül ki az, hogy hibás adatot közöl egy cég, tehát milyen gyorsan érkezik vissza a hiba üzenet, és hogyha ez megtörténik, akkor van-e lehetőség korrekcióra bírság nélkül?
Ez gyakorlatilag mindig a mulasztásnak a tartalmától függ. Tehát van egy kötött információtartalma az ATP lapoknak, a transferadatszolgáltatásnak. Itt azért kaphatunk hiba üzenetet magától a rendszertől is, de jellemzően akkor derül fény ki, akkor derül fény a tényleges hibára, amikor már a revizorok jelentkeznek nálunk. Tehát itt a jogkövetési vizsgálat indulhat, szinte bármennyi az adott adó évre vonatkozóan. Itt a jogalkotó az korábbi 30 napról ennek az átfutási idejét felemelt ráadásul 60 napra, kifejezetten a transferárak esetében. Tehát ezzel is jelezték, hogy az idei év január 1-től, hogy ez egy kiemelt fókusz lesz majd az adóhatóságnál. Tehát gyakorlatilag elindul egy jogkövetési vizsgálat, abban még adóbírságot nem fognak megállapítani. Tehát adóhiányt nem fognak megállapítani, ott bekérik a transferált dokumentációt, bekérik a kapcsolódó adatokat, számlákat, szerződéseket, majd ezeket értékelik. Ha látnak mulasztási bírságra lehetőséget, akkor azt ki fogják szabni, tehát egy hiányzó dokumentáció miatt, vagy egy hiányos dokumentáció miatt, viszont adóbírságot ilyenkor még nem szabnak ki. De egy jogkövetési vizsgálatot gyakorlatilag többször is elindíthatnak ugyanarra az időszakra, tehát itt nincs olyan, hogy ellenőrzésre lezárt üzleti év keletkezne egy adóellenőrzést követően. És ha látnak valamit, ami egy rendszer szintű hibát, vagy egy nagyobb mulasztást, akkor abból pedig egy adóellenőrzést indítanak el, ami viszont már valószínűséggel adóbírsággal fog zárulni.
Mit lehet tenni, hogy a cégek előre felkészüljenek?
Tehát fontos lenne, hogy az adatszolgáltatást és a dokumentációt összehangolják a vállalatok. Tehát ne utólag nézzék meg, hogy van-e eltérés, hanem ezt már előre tegyék meg. Tehát fontos, hogy a fizetési feltételeket is a transferár tartalomként kezeljék. Tehát, hogyha vannak olyan ügyletek, rejtett ügyletek, amik korábban kiestek a szűrőn, vagy a szűrésből, akkor ezeket dokumentálják, akár még utólag is. Tehát nagyon fontos, hogy itt, hogyha kimaradt egy ügyletnek a dokumentációja, tehát nem készült el a társasági adóbevallásnak a benyújtásáig, akkor már mulasztási bírságot szabhat ki az adóhatóság. De nyilván mérlegeli azt, hogy ezt a hibát a társaság saját maga tárta föl, saját maga javította, vagy adott esetben ezt a revizorok vették észre, és a revizorok hívták fel a figyelmet, hogy itt történt gyakorlatilag egy mulasztás. Illetve érdemes még a belső tranzakciókat újraauditálni, tehát nem a szerződés alapján, hanem a tényleges teljesülés szerint.
Hogyha egy cég transferárazás alkalmazására, tehát transferál szolgáltatásra kötelezett, akkor mennyi idő alatt teheti átláthatóvá ezen a területen a céges működést? Tehát lehet ezt mondjuk pár nap alatt a megfelelő programok segítségével lefuttatni, ad-e ehhez az adóhatóság segítséget, vannak-e például az adóhatóságnak olyan kész dokumentumai, vagy esetlegesen szoftverei, amelyek támogatják a transferár szolgáltatást?
A vállalkozásoknak ezt saját erőből kell elkészíteni, tehát magát a transferált dokumentációt. Tehát akkor kell elkészíteniük, hogyha egy adott ügyletnek az értéke szokásos piaci áron számítottan az adóéven belül elérte a 100 millió forintot. Tehát nem a szerződött érték számít, tehát az se enged kibúvót, hogyha az ott esetben nincs is elszámolás adott ügyletnél. Tehát itt gyakorlatilag a szokásos piaci áron számított értéket kell vizsgálni. És hogyha egy ügylet eléri ezt az értékhatárt, vagy meghaladja, akkor transferált dokumentációt kell készíteni. Most ahhoz, hogy ez milyen adattartalommal, milyen bonyolultsággal készül el, ez gyakorlatilag mindig az adott ügylettől, illetve az összehasonlítható adatoktól függ. Tehát, hogy mi az a módszer, amivel igazolni tudja egy vállalkozás, hogy piaci volt maga az árazás, és hogy nem történt adóalapkorrekció itt a transferárak révén. Ehhez vannak különböző adatbázisok is, amiket nagyon gyakran alkalmaznak a vállalatok, vagy a tanácsadó vállalatok, de ezt nagyon fontos tudni, hogy az adóhatóságnak, hogy tudomásom szerint szinte minden rendszerhez van saját előfizetése, tehát az adóhatóság minden egyes ilyen szűrést, benchmark tanulmányt el tud készíteni saját erőből is, amit meg is szokott tenni. Tehát, hogyha mondjuk van egy elemzésünk a transferál nyilvántartásban, azt gyakorlatilag a revizorok reprodukálják egy adóellenőrzés során, hogy volt-e esetleg bármilyen hiba, amit a vállalat vétett itt a készítés során.
Önök az Adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Karcub János, az RSM adóüzletágának vezető menedzsere volt. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.